87,6 a hangulat hullámhossza.
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
A mai műsorban az Óbudai Múzeumról fogunk beszélni, pontosabban annak több kiállításáról is. Mielőtt azonban ebbe a témába belemerülnénk, a szokásos múzeumi, illetőleg kiállítási hírekkel jelentkezünk. Tehát ismét, amint elmondható szinte bármikor, nagyon sok tárlat nyílik Magyarországon, nagyon sok érdekes, különböző témákat felölelő kiállítás mutatja be a legkülönbözőbb területeket. Egy ilyen tárlat például a Salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeumban nemrégiben nyílt, május 31-én, a Démoni ragály a Pestis címmel. Azért ezzel a múzeummal kezdtük a sort, illetőleg kiállítással, mert az év múzeuma egyik külön díját ők kapták. A fődíjat, tehát az év múzeuma díjat egyébként a Hadtörténeti Múzeum nyerte, illetőleg a Gyöngyösi Mátra Múzeum. Egy másik időszakos kiállítás, hogy szintén vidéken, de más tájakon járjunk, Szegeden nyílt, a Somogyi Könyvtárnak a Petőfi Telepi Fiók Könyvtárából ajánljuk a Magyarok 100 éve a világ Nobel-díjasai és Wolf-díjasai között. Tehát 1905 és 2005 közötti Nobel- és Wolf-díjasokat lehet megismerni a könyvtárnak a kiállításában. Pécsett, mint tudjuk, a Vazarelli Múzeum ismét megnyílt, felújítva, szép bő kiállítással, tehát azokkal a tárgyakkal, amiket Vazarelli ajándékozott a múzeumnak, nem csak festmények vannak itt, kollázsok, hanem textil és szőnyegtervek is láthatók, illetőleg plasztikák is, és most még ezen kívül Claire Vazarelli született Spinner Klárának, és Vazarelli fiának, Jean-Pierre Vazarellinek a műveit is meg lehet tekinteni. Egy másik kiállítás, most, hogy Budapestre térjünk, a Vazarelli Múzeumban, Vazarellit nyomában járva, Konkrét fotó, fotogram címmel nyílt meg, ez ugye a Szépművészeti Múzeumhoz tartozik ez a kiállítás, és egy fotókiállítás számos fényképésznek a műveit lehet itt látni, Bölcskei Miklós, Csábi Ádám, Cejce Balázs, többek között. Ismét máshol, mondjuk Veszprémbe, hogyha elmegyünk, a nagyon aktuális kiállítást lehet megtekinteni, Trianon kiállítást a Lackó Dezső Múzeumban, aminek az a címe Emlékezzünk 1920. június 4. Tehát ez a címe, és ehhez a kiállításhoz kapcsolódott egy vetélkedő is, aminek az eredményéről szintén a kiállításhoz kapcsolódóan lehet adatokat, ismereteket szerezni. Egy másik kiállítás Balassagyarmaton, Palóc Múzeumban a Hungária Szakra címet viseli, öltöztetős ábrázolások vannak, szakrális textilek Magyarországon a címe. Hogyha valaki erre a kiállításra akar menni, akkor ez is interaktív kiállítás, és tulajdonképpen öltöztetős babák formájában a különböző koroknak a főnemesi és a népi életét mutatja be. Festészeti kiállítás Zebegényben Szőnyi Istvánnak a Emlékmúzeumában ajánlunk, Itáliai képek a címe. Szőnyi Istvánnak az Itáliában festett képeit mutatja be, azokat, amelyeket szeretett volna még egy kiállítás formájában megjelentetni Olaszországban, de halála már megakadályozta ebben. Ismét külföldre, hogyha kikacsintunk, akkor Profusz Marianna és Krikun Tajrova Tatjana kiállítását az Újpest galériában ajánljuk itt Budapesten. Ez egy nagyon érdekes kiállítás, nagyon érdekes párosítás, ukrán kiállítás mondjuk, de valójában a Tajrova Tatjana tatár származású festő, keramikus iparművész, Profusz Marianna pedig kárpátaljai magyar. Jelek és formák címmel Csályi Attila és Vég András festőművészeknek a kiállítása pedig Klebersberg Kuno kultúrkúriában látható, és itt is külföldi hatások is érződnek, például Vég András egyik művében egy ókori egyiptomi udzsat szemet is föl lehet fedezni. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum Amerikába invitálja a látogatókat, az inka civilizáció életébe lehet bepillantani, a múltjába és jelenébe egymás mellé állítva, a Napfiai egykor és ma címmel. Budapestre visszatérve a Nemzeti Múzeumban egy fotókiállítás nyílt nemrégiben, Budapest a Duna gyöngye címmel, amelyik az 1920-as évek végétől gyakorlatilag a II. Világháborúig mutatja be a fővárosnak az életét, amely a 30-as években élte a fénykorát, és mindezt neves fotóriporterek eredeti negatívjairól készült fényképek segítségével teszi. Jön a meleg nyári idő, ha valaki a Balatonon van, ott is tudunk ajánlani kiállítást. Balatonfüreden most nyílt meg a Vasari Villa. Vasari János és Vasari Kolos a festőművész és az egyházfő találkozása az egykori Prímási nyaralóban címmel. Ez az A épületben van, tehát a villa A épületében a Magyar Nemzeti Galéria közreműködésével rendezték a tárlatot. A B épületben pedig a Debreceni Déri Múzeumból érkezett anyag, amely a műtárgyakban rejtett életet mutatja be. Ismét más kiállítást, Vasari képtárat Kaposváron szintén érdemes elmenni, ahol Tóth Menyhértnek a kiállítását lehet látni az Antal Lustig gyűjteményből válogatva. Ő 1904-ben született, és nagyon érdekes az életútja, 1981-ben halt meg, tehát ezt az időszakot öleli át, és a művein keresztül tulajdonképpen az életébe is betekintést lehet nyerni, meg lehet azt látni, hogy egy nyomorgó, gyakorlatilag zseldérsorban élő ember hogyan küzdötte föl magát festő művésszé. További kiállításokat is természetesen tudunk ajánlani, nem csak itt ezen a területen, hanem mondjuk Kecskeméten is. A Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdiót ajánljuk a figyelmükbe azoknak, akik érdekel a Távol-Kelet, a kortárs japán kerámiát lehet itt megtekinteni, pontosabban abból lehet néhány alkotást látni, a hagyományok továbbéléseit és az új modern szemléletnek a kölcsönhatásában. Itt Budapesten, ha valaki egy kis zenei élményre szeretne szert tenni, illetőleg zenéhez kapcsolódó dokumentumokat, képeket megismerni, akkor az Erkel Ferenc, a Zeneakadémia igazgatója címmel nyílt kiállítás a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kultúrközpontban. Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban pedig 11 kirakat címmel nyílt kiállítás Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetségének a műveit mutatják itt be. Határtalan gyűjtőszenvedély, magyar és osztrák grafika az 1970-es években pedig a Szombathelyi Szavária Múzeumnak az időszakos kiállítása, ahová az állandó kiállítások állandóan újuló anyaga miatt is érdemes elmenni. De ha valaki Európa kultúrfővárosában Pécset jár, akkor nem csak az említett Vasarely gyűjteménybe érdemes elmenni, hanem Vasvári házba is, ahol a zene iránt érdeklődők angster orgonákat nézhetnek meg. És a múltkoriban felhívták figyelmünket, hogy nagyon hideg van, nem tudunk-e valamit ajánlani. Hát most ajánlunk egy olyan kiállítást, aminek a címe az Otthon melege, cserépkályha történeti kiállítás. Ez Győrben található, a Xantusz János Múzeumnak a Kályha Múzeuma. Tehát oda is el lehet menni. És akkor még egy kiállítást ajánlanánk, azaz még kettőt. Az egyik a Váci görög templom kiállító hely, régebben Tragor Ignác Múzeum címen volt ismert. Itt régészeti kiállítás nyílt, Képek a múltból címmel, és ebben a kiállításban a régiónak a régészeti leleteit mutatják be. Végezetül, de nem utolsó sorban, az év múzeumi díjának a külön díját nyerte a Mátrika Múzeum Százhalombattán, ezt pedig azért említjük, mert ebben a múzeumban nagyon érdekes állandó kiállítások vannak, és egy régészeti park is kapcsolódik hozzá, tehát hogyha valaki a szabadba vágyik, akkor tudunk ajánlani olyan tárlót, kiállítást, ami a szabadba viszi. És mielőtt a zenét hallgatnánk, még szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét arra a nagy alkalomra, amikor éjszaka is nyitva lesznek a múzeumok, és pedig ez most 19-én kerül sorra, a Múzeumok éjszakája, ahol nagyon sok múzeumban nagyon sokféle program lesz, erről majd az Óbudai Múzeummal kapcsolatban nem sokára hallunk, mielőtt azonban még az Óbudai Múzeum programját meghallanánk, a Szépművészeti Múzeumnak a programjára is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol koncert is lesz, filmvetítés is lesz, tárlatvezetések lesznek, és különböző foglalkozások, tehát mindenkinek nagyon ajánlom, ez a Szépművészeti Múzeum honlapján megtalálható külön, de természetesen a Múzeumok éjszakájának van egy közös, együttes programja, ahol viszont az ország összes múzeumában, vidéken, Budapesten rendezett múzeumi programokat, ez alkalomból rendezett múzeumi programokat is meg lehet nézni. Tehát kis zene után folytatjuk. Kedves hallgatóink, önök a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra műsort hallgatják, és elérkeztünk műsorunk második részéhez, tehát ahhoz a részhez, amikor az Óbudai Múzeumról fogunk beszélni. Beszélgető partnereim pedig Felbermann Judit múzeumpedagógus és Tóth Anita, a múzeumnak a kulturális szervezője. Először tehát az Óbudai Múzeumnak egy nagyon nevezetes, érdekes kiállításával kezdenénk. A lengyel hercegnő magyar királyné. Ki is ő?
A lengyel hercegnő magyar királyné nem más, mint Piaszt Erzsébet, vagy más néven Lokiatek Erzsébet, a Piaszt család sarja. Hát talán a magyar történelemben őt úgy is ismerjük, mint Károly Róbertnek a feleségét, illetve Nagy Lajos királyunknak, a lovak királynak az édesanyját, és hát ez Óbuda, igen, édesanyját, Óbuda történetében nagyon fontos szerepet töltött ő be, hiszen a 14. században vagyunk, ugye, Nagy Lajos uralkodása alatt, amikor is Óbudát neki ajándékozza Nagy Lajos édesanyjának, Erzsébetnek, és innentől kezdve 1300 1943-ban vagyunk, innentől kezdve Óbuda a mindenkori magyar királynéknak a városa. Gyönyörű, szép királyné várat építetett Óbudán, és erről is láthatnak a kedves látogatók rekonstrukciót, háromdimenziós rekonstrukciót, hiszen ennek maradványai ma már csak nyomokban találhatók meg Óbudán, és ezért tartottuk fontosnak, hogy az ő emlékére, illetve a kerülettel együtt szervezett magyar-lengyel barátságnapra megkíséreljük létrehozni, illetve létre is hoztuk ezt a nagyszerű kiállítást, amire március 22-e óta várjuk a látogatókat, egészen október végéig. Az ő életétől eli föl a magyar történelemnek ezt a korszakát, kitekintve természetesen a lengyel kapcsolatokra is.
Milyen jellegű emlékanyag van kiállítva? Itt hallottunk a rekonstrukciókról. Tárgyak is vannak, vagy fényképek?
Természetesen tárgyak is vannak. Az Óbudai Múzeum tulajdonában egyébként is viszonylag kevés számú tárgyanyag, de ez ugye azért is van, mert hogy Óbudáról ebből az időben nagyon-nagyon kevés anyag maradt fönn, és kölcsönöztünk tárgyakat a Budapesti Történeti Múzeumból, a Magyar Nemzeti Múzeumból, a Visegrádi Mátyás Király Múzeumból, illetve a Diósgyőri Vármúzeumból. Látható kályhacsempék, gyönyörű kályhacsempék Diósgyőrből, illetve látható egy trónkárpit másolat, aminek az eredeti a BTM-ben van, Nemzeti Múzeumból Károly Róbert által veretett aranypénzeink, illetve ezüst dénár és garasunk van, de igen, amit elkészítettünk, az egy nagyszerű háromdimenziós épületrekonstrukció három épületről, amely egykoron Óbuda ékességei közé tartoztak, a királynéi vár, a Clarissa kolostor, aminek egyébként a romjait lehet látni Óbudán, egy iskolának az udvarán, nagyon érdekes elsétálni arra, valamint a mai főtéren álló Szűz Mária templomról, ami egy gyönyörű, szép gótikus templom volt annak idején, még francia utazók is a csodájára jártak, és mindenféle ma már, tehát ilyen Notre-Dame szintű templomokkal említették egy lapon. Tehát ezek ugye nem léteznek ma már ezek az épületek, és Buzás Gergely régész történész volt az, aki megkapta az alaprajzokat, illetve a korabeli krónikákat nagyon jól ismeri, és csodálatos módon háromdimenziós képeket húzott föl, amit nagyon-nagyon szeretnek a látogatók, és hiszen nagyon látványosan bemutatja, hogy milyen lehetett. Természetesen nem biztos, hogy így néztek ki ezek az épületek, de a számunkra, a rendelkezésünkre álló adatok alapján valami ilyesmi lehetett, és nagyon-nagyon szeretik ezt látni. Ezen kívül pedig egy családfát is felvázoltunk, ami nagyon érdekes böngészésre ad lehetőséget, hiszen kiderül, hogy negyedik Béla közös rokonuk volt Károly Róbertnek és Erzsébet királynénak.
Ha belép valaki erre a kiállításra, akkor mit lát, hogyan érdemes itt elindulni, milyen benyomások az elsők?
Ha belép az ember ebbe a kiállításba, ami ugye a helyét tekintve a Zicsi kastélyban van, tehát egy barokk kastélyszárnyban van maga a múzeum, akkor megpróbáltuk egy picit gótikus stílusban megépíteni a kiállítást magát. Ugye ma a múzeumban már nagyon fontos a látvány, nem csak amit látunk, nem csak ami a tárlóban van, hanem az is fontos, hogy mindezt hogyan van tálalva. Tehát jó is, hogy szóba jött, hiszen építettünk egy több gótikus kapuívet, kis rózsaablakos motívummal, ami abszolút visszahozza ezt a korszakot, és nagyon sok képes krónikabeli ábrázolásunk van, ami szintén hangulatot kelt, és maga a kiállítás visszavarázsol minket egy középkori lovakterembe akár, vagy egy kis ülőfülkénél időzhetünk el a gótikus ívek alatt. Tehát bár kevésbé mondható ez a szárny baroknak, tehát sok barokot nem lehet benne felfedezni, de ezt megpróbáltuk egy picit visszavinni azért a középkorba ezekkel a látványelemekkel. Reméljük, hogy sikerült, nézzék meg.
A látogatók, melyik vitrineknél, mik az, aminél leginkább megállnak, amire leginkább rácsodálkoznak?
Hát leginkább, ugye én múzeumpedagógusként a gyerekekről tudok beszámolni, de talán ők egy nagyon érdekes korosztály, mert ők még mindenre nyitottak. Hát nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy a pénz bizony, a pénzeknél ott nagyon szeretnek időzni, és sok kérdést is tesznek föl, és hál' Istennek erről sokat is tudunk, tehát ugye az aranyforint, hogyan magyarosodik az aranyforint. Aztán szeretik ezeket a rekonstrukciós elemeket, illetve a lakomaasztalt is nagyon szeretik, ahol egy középkori lakoma mindennapjait mutatjuk be különböző tárgyakkal, egy berejtékcseppes pohárral, ami velencei mintára készült, illetve hogyha vezetést igényelnek, akkor nagyon szeretik meghallgatni a Trónkárpitnak a történetét, a régészeti feltárásának a történetét, hogy hogyan is került az elő egy-egy emésztőgödörből, ez nagyon-nagyon érdekes, mert hát közel hozza a történelemhez őket, illetve hát építettünk egy cserépkályhát, amiben behelyeztük a diósgyőri kályhacsempeleletet, egy életnagyságú cserépkályha látható a kiállításban, ezt is nagyon szeretik, de szívesen elidéznek akár az Ács Felicián történetet bemutató képes kronikabeli ábrázolásnál is, főleg, hogyha el is meséljük nekik, hogy mi történt ott, ugye. Úgyhogy én azt gondolom, ja, meg a családfa. Hát a családfát imádják. Imádják a gyerekek is, szerintem a felnőttek is ott hosszú percekig elidőznek, hogy kinek a kia volt, ki kivel, mikor házasodott össze, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon, nagyon látványos és nagyon figyelemre méltó tálatról van szó.
Hogyha valaki egyedül jön, felnőtt, mi segíti az ő tájékozódását?
Hát a tájékozódását igazából az segítheti, hogyha esetleg igénybe vesz vezetést, bár ugye ez nem mindig jöhet össze. Ennél a kiállítás, ez két nyelvű prospektus tudunk a kiállításhoz adni, angol és lengyel nyelvűt. Magyar nyelvű vezető ehhez nem készült, ehhez a kiállításhoz, viszont készült egy múzeumpedagógiai foglalkoztató kis füzet, amit a gyerekek minden alkalommal, hogyha vezetést igényelnek, vagy foglalkozást, akkor az alapján tájékozódhatnak egy-egy rövid vezetés után. Ezt ki lehet tölteni, játékos, kutatós, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is segíti a feldolgozást, nyilván így a gyerekek szempontját tekintve.
Köszönöm szépen. Akkor most egy kérdésem lenne, nevezetesen azt szeretném megkérdezni, hogy a kiállításról milyen visszajelzések érkeztek?
Igen, ugye a kiállítás tulajdonképpen a kerülettel, az önkormányzattal együtt működve jött léte, hiszen említettem ezt a Lengyel-Magyar Barátság napját, és ekkor, amikor ez a nap volt, akkor nagyon sok lengyel vendégünk volt, és ehhez kapcsolódóan egy konferenciát is rendeztünk másnap, ahol szintén vendégelőadók jöttek, és történészek is a város szerte. Úgyhogy ők nagyon, nagyon meg voltak elégedve, illetve azóta ugye az iskolák, akiket mi megcéloztunk, az iskolák is nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, főleg azok után, hogy majd biztos beszélünk róla, hogy az Óbudai Múzeum eddig kicsit mostoha körülmények között elfeledve rostogolt az Icsi kastélyban, és a gyerekek is és a pedagógusok is nagyon nyitottak a múzeumba járásra, és ezt szeretnénk még inkább elmélyíteni. Aki külföldről jön, mert külföldi vendégeink is vannak, ezt tanúsítják a vendégkönyvnek a bejegyzései, nagyon tetszik nekik, és az nagyon fontos még, hogy mivel együtt nyílt meg a kiállítás, a leendő állandó kiállításunknak a középkori egységével, ahol bizony olyan látványokban is része lehet a látogatónak, ami mozgó, interaktív, nagyon szeretik azokat az elemeket, amelyeket ők maguk irányítanak. Van egy ásatási ládánk a középkori egységben, ahol három különböző középkori mintára készült cserépedényt lehet összerakni, előbb kiásni a régész eszközeivel, aztán pedig összeilleszteni. Azt vettük észre, és ez az egész kiállításban majd végig fog, az állandó kiállításban végig fog haladni, hogy szükség van ilyen interaktív a látogató cselekedtető elemekre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az önkormányzat is, és mi is nagyon boldogan készültünk erre a kiállításra, és reméljük, hogy az óbudai lakosoknak, meg akik érdeklődnek Óbuda történelme iránt, számukra is egy nagyszerű, és hát és hát olyan kiállítást rendeztünk, ami hiánypótló volt a kerületben eddig. Úgyhogy a vendégkönyv is nagyon elégedett közléseket mutat nekünk.
Szó volt itt erről a középkori kiállításról. Néhány szóban a zene előtt foglaljuk össze, hogyha valaki elmegy az Óbudai Múzeumban megnézni az Erzsébet kiállítást, akkor miért érdemes neki még a másik kiállítást is megnézni, független attól, hogy középkor ez is, meg az is?
Igen, hogy aki eljön az Erzsébet kiállítást megnézni, az láthatja azokat az Erzsébet által kezdeményezett építkezéseket, középkori épületeket, amelyek az ő nevéhez kötődnek. Most, ha átmegy az állandó kiállításba, a középkori egységbe, akkor ott egy általános, egy összefogó képet kap a középkori Óbudáról, kezdve itt, hogy milyen is volt a középkori Óbuda térképe, hogy helyezkedtek el az épületek. Nagyon érdekes volt Óbudának a középkori története, hiszen két városra volt kénytelen Nagy Lajos osztani, ahol a mai Árpád híd fut, az választotta ketté a két várost. Az egyik az egyházi városrész volt, a másik pedig a királynéi városrész. Erről kap egy átfogó képet. Milyen épületek voltak a főtéren? Ez egy csodálatos dolog, amikor nap mint nap járunk a főtéren, mi, akik ott lakunk, vagy ott dolgozunk, vagy akár csak a turisták, vagy egy olyan ember, aki szereti Budapestet bejárni, és ugye ott lát egy kis macskaköves régi teret, és nem is tudja, hogy mi az, ami felett jár. Milyen csodálatos épületek voltak ott, és szeretnénk, hogyha ezt a látogató tudná, hogy valószínűleg azok alatt, a macskakövek alatt olyan épületeknek a romjai vannak, amiket ott be tudunk mutatni a középkori kiállításban. Berendeztünk egy kis piaci részt, hiszen kaptunk kölcsön szintén tárolóedényeket, kerámiákat, amelyeket ugye használtak a középkori piacon, hiszen tudunk több piacról is, középkorban, Óbudán, és utána is ugye sokról. És ezen túl pedig nagyon értékes, ami bekerült most az időszakiba, az az Óbuda város pecsétje, ami ugye a mai napig Óbuda címerében visszaköszön. Szóval azokból az épületekből lát maradványokat, emlékeket, amelyek valaha ott állhattak, és még akár, hogyha nagyon szeretné, akkor egy középkori sétán is részt vehet, hogy ezeket meg is keressük, hogy hol volt a ferences szerzetesrendnek a kolostora, hol volt a Clarissa kolostor és templom, hol lehetett a királynéi várnak a, hol állhatott a királynéi vár.
Köszönöm szépen, zene után folytatjuk akkor a helytörténeti múzeummal.
Thank you.
Kedves hallgatóink, önök a Kontakt Rádióban a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallják, és az Óbudai Múzeumnak két kiállításáról beszéltünk eddig, a Lengyel Hercegnő, Magyar Királyné, és a középkori Óbuda kiállításról. Ez a múzeum, mint kiderült, helytörténeti múzeum, egy olyan múzeumfajta, amivel eddig még a Tárlatról Tárlatra műsorban nem foglalkoztunk. Volt eddig néprajzi múzeum, volt régészeti múzeum, volt olyan múzeum, amelyik levéltár valójában, tehát nem is múzeum, dokumentumok kiállításával, filigranológussal is beszélgettünk. Most, tehát egy helytörténeti múzeum. De mi is az, hogy helytörténeti múzeum?
Hát tulajdonképpen, ahogy az előbbi felvezetőből is kiderült, ugye minden múzeumban különböző szakmúzeumok is vannak, minden múzeumnak megvan a maga gyűjtőköre. Az Óbudai helytörténeti múzeum gyűjtőköre az gyakorlatilag magában foglalja Óbuda történetét a középkortól napjainkig, kivéve tulajdonképpen a régészeti emlékeket, mert hát ez az Aquincumi Múzeum gyűjtőköréhez tartozik. A múzeumunk gyűjteménye ennél fogva elég színes és sokrétű, és hát tulajdonképpen szerencsés is ilyen szempontból a múzeum, és így próbáltuk fölépíteni ezt a most nyíló állandó kiállítást, hogy a középkortól egy nagyon nagy évet futva egészen a 70-es évekig Óbuda történetének egy-egy részletét megcsillantsuk a látogatók előtt, mégis egy átfogó képet adva a mai ember számára is.
Mióta van ez a múzeum?
1973-ban alapult a múzeum. Előtte is volt már ilyen kezdeményezés, de igazából ez onnan tekinthető gyűjteménynek 1973 óta, és valóban ugye a feladata az adott, ahogy az Anita is elmondta, és most 2008-ban volt az a koncepcióváltás, ami létrehozta magát az állandó kiállítást, és ahogy említettel az előbb is, ugye a középkori kiállítás része már megnyílt márciusban, és most június 17-én nyílik meg a további része, egészen 1970-es évekig. Tulajdonképpen ez egy olyan átfogó koncepció kidolgozása előzte meg ezt a nagy munkát, vagy ezt a nyitást, ami teljesen megváltoztatta a múzeumnak az arculatát. Helyesebben, ha őszinte akarok lenni, akkor az eddigi nem nagyon létező arculatot most szeretné fixálni, és elismerté, és ismerté tenni a kerületben, hiszen nagyon-nagyon sok esetben keverik a múzeumot. Ugye Óbudán több múzeum is van, és nagyon sokszor még olyan telefonokat kapunk, hogy egy egész más múzeumba szeretne a pedagógus bejelentkezni. Tehát nekünk az nagyon fontos így első körben, hogy egy olyan múzeumot hozzunk létre, ami nyitott, modern, képes mindig megújulni, de ami az egyik legfontosabb, hogy ismerjék a múzeumot, és hogyha egy pedagógusnak az a célja, hogy egy honismereti órán Óbuda helytörténetét szeretne a gyerekeknek bemutatni, akkor hopp, egyből az jut eszébe, hogy igen, ott az Óbudai Múzeum, mert az azért van. Tehát nekünk ez a célunk, hogy ismerté tegyük a múzeumot a kerületben, és mi legyünk azok az elsődleges hely, ahonnan minél több hasznos információt és első kézből lévő információt a látogató meg tudjon szerezni, és épp ezen dolgozunk nagy munkákban.
Külsőleg is megváltozott a múzeum. Konkrétan mi történt?
Igen, ugye nem csak egy állandó kiállítás nyílik, hanem egy múzeum is nyílik most. Egy megújult múzeum. A megújulása valóban külső tekintve is nagyon fontos, és nagyon ideje volt már ennek a megújulásnak, hiszen ha eljött a látogató a múzeumba, akkor először meg kellett keresni az Icsi kastélyt, aztán az Icsi kastélynek a kertjét, egy belső kertet, amiből nyílt az Óbudai Múzeumnak a főbejárata. Tehát azt lehet mondani, hogy ez teljesen eldugott volt, még a főtéren is, ami pedig egy frekventált hely Óbudán, de azon belül is igencsak eldugott volt. Most azonban a műemlékvédelem engedélyével, hál' Istennek, sikerült nyitnunk egy új bejáratot, a Szentlélek térre, tehát pont szemben a gimnáziummal nyílik egy új bejárat, egy modern bejárat, és azon keresztül jöhetnek a látogatók. Aztán, ami még nagyon fontos belső építészetileg az, hogy ez a nyugati szárny, ahol a múzeum van, ez nem a fő szárnya volt az Icsi kastélynak, és az 50-es években ilyen szükséglakásokat telepítettek oda, tehát ilyen pici kis szobák volt bontva maga a múzeumi szárny, ami ma ugye múzeum. Most megkaptuk az engedélyt, hogy az egész 5 szobát át, a falakat áttörhettük, és akkor lett belőle egy óriási tér. És itt rendeztük be a kiállítást, hiszen ilyen egymástól elkülönült szobákban nem lehet összefüggő és modern múzeumot létrehozni, éppen ezért a falakat áttörtük, és így egyben nyitott terekkel gazdálkodhattunk. Hát természetesen felépültek a gipszkarton falak, és egy picit ilyen labirintusos, zegzugos lett a kiállítás, de már is inkább egy kiállításnak, egy múzeumi helynek tekinthető, mint ezek a feldarabolt kis szobák. Úgyhogy aki régen járt a múzeumban, az egyrészt találkozik azzal, hogy új bejárata lesz 17-től, illetve találkozik azzal, hogy ezek a kis szobák hirtelen egyben nyíltak, és ebből lett maga az állandó kiállítás. Úgyhogy ez a külsejében ez egy igen nagy változás, és szeretnénk, hogyha ez a Szentlélek téri bejárat, ez hívogató lenne, és már senki ne tévessze el, hogy melyik is az Óbudai Múzeum.
Tehát akkor könnyen fölismerhetővé válik a múzeum, nem kell keresni, hogy ugyan melyik nem, is az remély. Az Óbudai Múzeum, melyik bejáraton kell bemenni, hogy
ez a célunk, hogyha már külsőben megváltoztunk, és eljön a látogató, akkor valami egészen mást kapjon belsőleg, és ott lesz egy 70 négyzetméteres körül lévő tér, amiben recepció, kis szabadpolcos bolt lesz, kávézóban ülhetnek ki a látogatók, ki vagy akár be, hiszen kintre is nyitottunk, és ott is elhelyezhetők asztalok. Tehát, hogy mindent megtaláljon, és minden szolgáltatásunkat, amilyen kiszolgáló szolgáltatás igénybe vehesse, a múzeumi szolgáltatások mellett természetesen.
A múzeumnak több kiadványa is van, helytörténeti kiadványok. Terveznek ilyent a jövőben is?
Természetesen, ebben is szeretnénk megújulni, és a kutatóink publikációkat, hogy a publikálás is kissé felfusson, hiszen eddig erre alig volt lehetőség, úgyhogy rendezünk, vagy szervezünk ilyeneket, illetve az egyes kiállításokhoz majd, ami a jövőben lesz, azokhoz kapcsolódó kiadványokat is tervezünk. Ez az új állandó kiállításhoz is készül vezetőfüzet, és családi vezetőfüzet is.
Hányan dolgoznak itt a múzeumban? Szakemberek mennyien vannak?
13-14 fő dolgozik.
Milyen területeket ölel fel az ő munkájuk?
Történészek vannak, nyilván nem meglepő módon muzeológusok, néprajzos szakember, gyűjteménykezelő, vizuális szakember, múzeumpedagógus, gyakorlatilag minden kornak megvan a maga történésze, ahogy ugye haladunk végig Óbuda történetén, mindenkinek megvan a saját gyermeke a középkortól egészen a 1970-es évekig. Úgyhogy kis számú, de annál lelkesebb csapat dolgozik jelenleg is a kiállításon. Most, hogy eljöttünk éppen, nagyon fontos szakmai kérdésben döntöttek az egyik kiállítási egységben, úgyhogy mindenki a sajátjának érzi ezt a munkát.
Akkor még a zene előtt az utolsó kérdésem. A jövővel kapcsolatban milyennek képzelik el majd a jövő Óbuda Múzeumát?
Hát a jövő Óbuda
Múzeumát...
Tehát
mi a következő lépés?
Igen, azt szeretnénk, hogyha az állandó kiállítás mellett, ami képes arra, hogy adott esetben meg is újuljon, egy évben egy időszaki kiállításunk lehetne, ugye ez kezdődött el az előbb említett kiállítással, ami szintén valamely Óbuda történelmihez kapcsolódó téma lesz. Ezen túl pedig az én személyes vágyam, hogy a múzeumpedagógiai szolgáltatása is kibővülne, illetve létrejönne, hiszen eddig nem tudtak szervezetten gyermekcsoportokat fogadni. Szóval számomra, és hát remélem a kollégáim nevében is beszélhetek, az az Óbudai Múzeum egy befogadó és modern múzeum, ahol a múzeum nem egy ilyen megfoghatatlan, megérinthetetlen szentély, ahol mindig csendre int a teremőr minket, hanem egy nagyon interaktív és gyerekzsivajtól akár néha még zajos múzeum is, ami egy elismert és ismert kiállító hely Budapesten is, és hát természetesen Óbudán.
Köszönöm egyenlőre, akkor zenél után folytatjuk.
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod. Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod. Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják. Az Óbudai Múzeumról beszélgetünk, elmondtuk, hogy itt milyen érdekes kiállítások nyíltak eddig a múltban, milyen nagymértékben megújult ez a múzeum. Lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Ez hatalmas költséggel jár. Részben a fizikai megújítással múzeumnak, az épület átalakítása, új kapunak a készítése, a kiállítás sok rendezése is. Másrészt ezek a tervek, amikről hallottunk, szintén meg kell őket valamilyen módon finanszírozni. Miből, milyen forrásokból tud meríteni a múzeum?
Tulajdonképpen részben a kultúrát kiemelten támogató harmadik kerületi önkormányzatnak köszönhetjük ezt a jelentős átalakítást. Az épület megújításához ők nyújtottak jelentős segítséget. Az anyagi ráfordítás másik része, az pedig a mai világban most már a közgyűjtemények számára is elkerülhetetlen, és ugyanakkor nagyon hasznos pályázati rendszerből származik. Az Alfa programba pályázott a múzeum, ami az OKM és az önkormányzati minisztérium közös pályázata volt, és az önkormányzati fenntartású múzeális intézmények megújulását, hosszabb ideje, meglévő, esetleg elavult állandó kiállításainak az átalakítását támogatja ez az Alfa program. Itt nyert a múzeum jelentős összeget, és hát ez a koncepcióváltás az Alfa segítségével valósulhat meg most az Óbudai Múzeumban is.
Többször volt szó itt az állandó kiállításról, hogy arra nyerte a múzeum ezt a költséget. Végül is milyen lesz ez az állandó kiállítás? Milyen egységekből jön létre? Hogyan fog kinézni? Mit fog tartalmazni?
Az állandó kiállításnak a címe Óbuda egy város három arca, és ugye hát ezt most meg kell fejteni, hogy mi is ez a három arc. Hát ez a három arc, ez kezdve az a már említett és már megnyílt középkori Óbuda arcával, a királynéi város, az egyházi város részbemutatásával, majd ahogy a kronológiában haladunk tovább, úgy tárul fel elénk először a zicsiek barokk Óbudája, hiszen ugye a török kiűzése után ők kapták meg koronauradalomként, és intézkedtek a különböző nemzetiségek betelepítéséről. Ezen keresztül az úgynevezett falusias mezőváros képe tárul fel elénk, majd pedig, ugye, ahogy ez egészen kitolódik a szanálásig, hiszen ugye legújabb korban ugye a szanálás volt az, ami meghatározta leginkább Óbudának a képét, hiszen ezek a kis egyszerű földszintes vályokházak, illetve már a inkább modernebb téglaházak, de még ezek is egy kis egyszerű földszintes házak voltak, ezeket ugye lebontva felépült az új Óbuda, és egészen idáig kíséri figyelemmel a kiállítás Óbuda történelmét, a legutolsó teremben pedig ugye már a szanálás utáni Óbudát látjuk, a kísérleti lakótelepel, a házgyáraknak a bemutatásával, illetve a panelnek a bemutatásával, és a természetesen az ekkor épült Flórián áruház, ami egy ugye emblematikus alapja Óbudának. Itt zárul a kiállítás, és ezt a múltat és a jelent pedig egy hangulatos Óbudai utca köti össze, amely egy belső térben létrehozott utca, macskakövekkel, utcarészletekkel, amelyek képen jelennek meg, úgynevezett sztereó nézegetőkkel, ahol a látogató bekukkanthat, illetve kikukkanthat Óbuda jelenlegi tereire, mint egy térhatásban láthatja azokat, illetve az egész kiállításban végig vezetnek különböző interaktív elemek, amelyek ezen az Óbudai utcán is felelhetőek, fülhallgatós, illetve érintőképernyős megoldások, különböző játékok gyerekeknek, amely közelebb hozza őket az óbudai történelemhez. Úgyhogy ezt az ívet szerettük volna megmutatni egészen a középkortól az 1970-es évekbeli nagy változás az Óbuda képének a nagy változásához.
Akkor haladjunk végig az egyes egységeken. A középkori részből mit emelnél ki? Tehát mi az az egység, ami a legjellemzőbb erre az időszakra, a kiállításon?
Igen, ahogy említettem már, itt azokat az épületeket mutatjuk be, amelyek valaha Óbudán álltak, és középkori jelentőségűek voltak. Ezen felül pedig sikerült a New Yorki Metropolitan Múzeummal együttműködve elkérni tőlük azt a felvételt, ami Erzsébet királynének a házi oltára látható, hiszen ők ott őrzik, és megtekinteti a látogató. Azon túl pedig a középkori piacot mutattuk be, illetve különböző pecséteket, középkori eszközöket láthatnak a látogatók. Tovább haladva az úgynevezett barokk szobába, az zicsiek világába lépünk, ahol egy kastélymakettet láthatnak a látogatók, illetve különböző zicsi családbeli ábrázolásokat láthatnak, és itt is természetesen van egy kis interaktív játékelem, mint minden egységben. Következő az egy nagyobb blokk, ez a Falusias Mezőváros blokk, ahol berendeztünk enteri őröket. Látható egy kis piacmaket, hiszen ugye a középkor után folytatódott a piacoknak és a vásároknak a megrendezése Óbudán. Majd egy kis kocsmát mutatunk be, hiszen hogyha valaki Óbudára gondol, akkor rögtön ez a kis kockás, abroszos bor az asztalon, és Jókedv, és Krúdi, és Szimbád jut eszébe, és hát persze a túros csusza. Megpróbálunk bemutatni egy kis kocsmát, egy szatócsboltot, ha már a piacról beszélünk. Igen, az, amit nem lehetett megkapni a piacon, azt a szatócsboltban. Van egy gyönyörű szép szatócsboltunk. Aztán pedig szintén két enteriőr, egy polgári konyha, illetve egy vályokházak szűk konyháját idéző kis konyha, felszerelésekkel, komplett berendezéssel. Majd jön a szanálás, amit már említettem, ahol egy vetítőtermet rendeztünk be, korabeli filmhíradókból össze szerkesztett kis filmblokkunk, és nagyon gazdag képanyag, és végén pedig a panel enteriőr, illetve a Flórián áruház. Hát természetesen, ahogy a szanálás után elkezdődtek a panel építkezések, kezdve a kísérleti lakóteleppel, arról is mutatunk meg különböző alaprajzokat, és így érünk tulajdonképpen a kiállítás végére, majd aztán az Óbudai utcán is lehet barangolni.
Akkor most már csak egy dologra lennék ezzel kapcsolatban kíváncsi, mekkora területen van, és utána még arra, hogy milyen programokat nyújt a kiállítás mellett, a kiállítás jobb megismerése érdekében a múzeum.
Maga a kiállító tér az közel 250 négyzetméteren helyezkedik el, tehát az alapterülete 250 négyzetméter körül van, és ugye, amint említettem, ugye beépült a kiállítási tér gipszkarton falakkal, és ezen kívül szeretnénk igénybe venni majd a kastélynek a kertjét szabadtéri programokra, akár múzeumpedagógiai foglalkozásra is, úgyhogy körülbelül ennyi térrel gazdálkodik a múzeum, és mutatja be tulajdonképpen Óbuda történetét. Az időszaki kiállításnak a tere az pedig egy olyan 40-45 négyzetméteres terem, és tervezünk még a közeljövőben egy úgynevezett múzeumpedagógiai foglalkoztató térnek a megépítését is, amire remélhetőleg nagy szükség lesz.
És milyen múzeumpedagógiai programokat ajánlanak akkor majd az iskolásoknak?
Igen, múzeumpedagógia, ugye, amint említettem, eddig nem volt, egészen 2008-ig, vagyis legalábbis tervezett és szervezetten nem volt, úgyhogy ez nagy öröm, hiszen ugye múzeumpedagógia nélkül már nincs múzeum, legalábbis egy modern múzeum nem létezik anélkül, hiszen nekünk az egyik elsődleges célcsoportunk a óbudai iskolás korosztály is, úgyhogy nekik mindenféleképpen szeretnénk programokat szervezni. Indultunk egy pályázaton, egy másik pályázaton, az úgynevezett TÁMOP pályázaton, és ennek segítségével szeretnénk különböző foglalkozásokat megvalósítani, amelyek természetesen az egész kiállításra is épülnek. Létezik belőle kézműves foglalkozás, tárlatvezetéssel, léteznek foglalkoztató füzetes feldolgozásra lehetőséget adó foglalkozások is. És hát nem csak a gyerekekre gondolva, szeretnénk az idősebb, akár a fiatal felnőttektől egészen az idősebb korosztályig megcélozni a látogatókat, hiszen én azt gondolom, hogy még a felnőtt ember és még az idősebb ember is nagyon szeret játszani, és szeretnénk erre lehetőséget adni neki, és ehhez kapcsolódóan, a kiállításhoz kapcsolódóan ismeretterjesztő előadásoknak a beindítását tervezzük. Valamint ugye hát szeretnénk a középiskolás korosztályt is megragadni, hiszen tudjuk, hogy őket nem annyira egyszerű, de mindenképpen szeretnénk bevonzani őket is a kiállításba, az állandó kiállításunkba is, és az időszaki kiállításunkba is. Szóval éppen ezért szeretnénk egy múzeumpedagógiai foglalkozatot is létrehozni, hiszen ott igazán van tere a gyerekeknek, hogyha a kiállítás megtekintése után ott egy picit meg tudnak nyugodni, és ott csoportokban, vagy akár egyedül önálló munkát is tudnak végezni.
Hát köszönöm a beszélgetést, és különösen azért is köszönöm, hiszen ma délben sikerült fölkérni őket, mert technikai okok miatt az eredeti témánktól el kellett térni, úgyhogy teljesen gyorsan, pillanatok alatt találtuk meg ezt a lehetőséget.
És még egy dolgot hagy mondjunk el, hogy ahogy említetted az interjú elején, hogy múzeumok éjszakája lesz, ez nálunk is lesz, miránk is vonatkozik, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, hiszen 2 napos lesz az állandó kiállítás akkor, és frissibe meg tudják nézni, és ehhez kapcsolódó programok lesznek egész éjszaka, erre a szlogánra felfűzve, hogy egy város 3 arca, és korabeli étkeket lehet megkóstolni a középkortól egészen a panel életig, és nagyszerű játékokban lehet részt venni, Alma együttes koncertje lesz, azon túl lovagi torna a középkorhoz kapcsolódó, nálunk szerepelnek a Szent György lovagrendbeli lovagok is, akik bemutatót tartanak, barokk zene, szóval végig kísérjük Óbudának ezt a 3 arcát, és este pedig fellép a Budapest Ragtime Band, illetve késő este a Retro jegyében pedig Maróth Viki és a Nova Kultúrzenekar lesz a vendégünk. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel az Óbudai Múzeumban június 19-én.
Szóval ez a múzeumok éjszakája, ez egy fantasztikus, csodálatos dolog. Egyetlen gond van, az ember nem tud millió felé szakadni. No, tehát köszönöm még egyszer azt, hogy eljöttetek.
Nagyon szívesen.
És sok szerencsét és jó munkát kívánok a továbbiakban, és gyakorlatilag a múzeumnak akkor visszatérést az eredeti alapításhoz, mert ugye 1927-ben úgy jött létre ez a múzeum, hogy Pálóczi Edgár tanár úr a Kiskorona utca 10-es szám alatt a polgári fiúiskolában létrehozott egy gyűjteményt, egy helytörténeti, településtörténeti kis múzeumot, csak hát ez a múzeum a világháború során teljes mértékben megsemmisült,
úgyhogy
a gyűjtemény elveszett, és ehelyett egy teljesen újat kellett létrehozni, amelyik a réginek a nyomdokába lép, ugyanúgy a diákok felé nyit, mint ahogy eredetileg elindult ez a múzeum. Köszönöm még egyszer Felbermann Judit múzeumpedagógusnak és Tóth Anita kulturális szervezőnek, hogy eljöttek a stúdióba a beszélgetésre, továbbá Népesi Noéminek, az Óbuda Múzeum szakmai vezetőjének, hogy lehetővé tette. Jövő hétfőn szeretettel várom kedves hallgatóinkat, amikor ennek a műsornak az ismétlése lesz, tehát június 15-én, és rákövetkező hétfőn pedig újabb élőadással jelentkezünk. Viszont hallásra!
Yeah. 87,6 a hangulat hullámhossza.